Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 77. Zsoltár első versét, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a 120. és 121. kérdést feleletet a Heidelbergi KT-ból.
Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? A felelet? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen. Tudnélik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nekünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt? Ki vagy a mennyekben? Felelet? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő mindenhatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését.
Dicsérjük tovább a mi Urunkat a 86. Zsoltár első 4 versének eléneklésével, hajtsd hozzám, Uram, füledet. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint János evangéliumának 9. részében az első 38 versből szól hozzánk.
A vakon született ember meggyógyítása. Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez, hogy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. Majd ezt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok pedig, és azok, akik korábban látták, hogy koldus volt, azt mondták, nem, de ez az ember az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá. De ő azt mondta, én vagyok az. Megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szemed? Ő pedig azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat készített, rákente a szememre, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és megjött a látásom. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, válaszolta. Ekkor elvitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mert amikor Jézus sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan jött meg a látása. Ő pedig azt mondta nekik, sarat tett a szememre, majd megmosakodtam és látok. A farizeusok közül némelyek azt mondták, ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták, hogyan tehet bűnös ember ilyen csodajeleket? És meghasonlás támad közöttük. Ismét megkérdezték a vaktól, te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő pedig azt mondta, hogy próféta. A zsidók nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit. Megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Akkor, hogy hogyan lát most? A szülei pedig így válaszoltak, Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De azt nem tudjuk, hogyan lát most, és nem tudjuk, hogy kinyitotta meg a szemét. Elég idős már. Őt kérdezzétek. Ő beszélje magáról. Mivel hogy féltek a zsidóktól, mert már megegyeztek a zsidók, hogy aki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős már, őt kérdezzétek. Másodszor is szólították azért a nemrég vak embert, és azt mondták neki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Azt pedig így felelt, azt nem tudom, hogy bűnös-e, én csak egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra kérdezték tőle, mit csinált veled, hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így felelt nekik, már mondtam nektek, de nem hallottátok, miért akarjátok újra hallani? Netán ti is az ő tanítványai akartok lenni. Erre összeszitták, és azt mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Az ember pedig így válaszolt nekik, ebben éppen az a csodálatos, hogy nem tudjátok, honnan való, pedig megnyitotta a szememet. Mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak azt hallgatja meg, aki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi. Örök idő óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna. Ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki, te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket. És ezzel kidobták. Meghallotta Jézus, hogy kidobták azt, és amint rátalált, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki, most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek, Uram, és imádta őt. Istennek áldása legyen az ő igéjén, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged azért, hogy összegyűlhettünk ma a te neved imádására. Dicsérünk téged azért, hogy az elmúlt héten is gondoskodtál rólunk. Dicsérünk téged azért, hogy láthatunk, hogy világosságban járhatunk. Te látod a mi belsőnket, hogy ez a látás, ez a világosság, ez belső lelki világossági is, vagy csak külső testi. Uram, könyörgünk a mai istentiszteletért. Könyörgünk azért azért a hatalomért, ahogy te megmutattad a te Isten voltodat, azért az egyszerű és biztos szóért és cselekedetért, ahogy megmutattad a te megváltó hatalmadat. Jelenjen most meg itt ez közöttünk, Uram, tanítsál bennünket erről. Uram, mi olyan sokszor magyarázatot keresünk, olyan sokszor próbáljuk megérteni emberileg, racionálisan, logikusan. Uram, tanítsál bennünket most arról, hogy te egyszerű cselekedettel, egyszerű szóval hogyan gyógyítasz. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 8. részéből a 34. és 36. versből hirdetem nektek. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűnszolgája. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 226. dicséret első és második versét énekeljük. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek. írva található a felolvasott helyen válogatott versekben, a 9. rész első 3, 6., 7., 16., 17. verseiben, valamint a 32-től 38-ig terjedő versekben. Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, majd azt mondta neki: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A farizeusok közül némelyek azt mondták: ez az ember, tudnilik Jézus, nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások azt mondták: hogyan tehet bűnös ember ilyen csodajeleket? És meghasonlást támadt közöttük. Ismét megkérdezték a vaktól: te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő pedig azt mondta, hogy próféta. Örök idők óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna. Ha ez az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és ezzel kidobták. Meghallotta Jézus, hogy kidobták azt, és amint rátalált, megkérdezte tőle: hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki: most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta: hiszek, Uram, és imádta őt. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott történet Jézus egyik legcsodálatosabb gyógyító cselekedete, amelyet mi természetesen nem tudunk utánozni, de mégis fontos üzenetei vannak számunkra ennek az igének, elsősorban a szeretett szolgálat a diakónia területén. Így fogalmaztam meg az első pontot, hogy a diakóniai rászorultság a szükség oka és célja. A születése óta vak ember megpillantása kérdést vetett fel Jézus tanítványaiban: mi az oka az ő vakságának? Vajon milyen vétek áll a háttérben? Valamiféle bűn a fő ok? Ez egy természetes kérdés volt abban az időben, és bizony sokszor mi is felteszünk hasonló kérdéseket. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? A kérdés első fele érthető, esetleg a szülők vétkeztek, és így született vakon a fiúk. Ma is vétkezhetnek úgy a szülők, hogy a gyermek az ő vétkük miatt valamilyen fogyatékossággal születik. De a kérdés második fele a mi számunkra már teljesen érthetetlen, hiszen ezt kérdezték Jézustól, hogy vagy ő vétkezett, hogy vakon született. A kérdésnek ez a második fele a rabbik, akkori rabbik tanításán alapult. Ők az anyaméhben is lehetségesnek tartották a vétkezést, Ézsau és Jákob történetére hivatkozva. Mózes első könyvében így olvassuk: de a fiúk tusakodtak a méhében, mármint Rebekának a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: ha így van, minek is élek? Tehát Ézsau és Jákob már anyjuk méhében tusakodtak egymással, és ebből a történetből kiindulva tanították azt Jézus korában a rabbik, hogy már az anya méhében lehet bűnöket elkövetni. Tehát látjuk a kérdést: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? De Jézus így válaszolt: sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei. Ezzel nem azt mondja Jézus, hogy a vak ember vagy a szülei bűntelenek lennének, hanem azt mondja, hogy itt tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy mi okozta, vajon valami konkrét bűn okozta ezt a vakságot, hanem egészen más a kérdés. Persze a háttérben valóban ott van a bűn, de csak közvetett módon, a bűneset révén, hiszen az emberi élet bármely nyomorúságát közvetetten a bűneset okozza, a bűnbeesés okozza. Azért, mert Ádám és Éva bűnbeestek, hátat fordítottak Istennek és elmentek tőle, ezáltal jött be ebbe a világba a bűn nyomán a baj, a betegség, az öregedés és a halál. Ilyen értelemben minden nyomorúság hátterében valóban ott van a bűn, de Jézus tanítása az, hogy nem kell minden baj mögött konkrét bűnt keresni. És ez bizony nagyon fontos a mi számunkra is. A szeretett szolgálatban nekünk sem kell mindig az okokat firtatni. Gyakran, amikor látunk egy rászoruló embert, akkor föltesszük, ha nem is hangosan, de magunkban a kérdést, hogy vajon mi áll az ő nyomorúságának a hátterében. Ja persze, hát elitta az eszét, ez persze bűn. Vagy stresszes életet élt, erről persze sokszor nem ő tehet. Elvált és az utcára került, stb. De ez az ige azt tanítja nekünk, hogy nem a mi dolgunk az okokat firtatni. Mert lehet, hogy nem ez a lényeg. Lehet, hogy egy nyomorúság mögött valóban valamilyen konkrét bűn áll, de az is lehet, hogy a mögött a nyomorúság mögött nem egy konkrét bűn áll, hanem általában az ember elveszett volta a bűnbeesés következménye. És ezért fontosabb a diakóniai rászorultságnak a célja, tehát nem az oka, hanem a célja. És ezt így fogalmazza meg Jézus, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Sokszor elmondtam már innen a szószékről, hogy a magyarban a miért kérdés félreérthető, mert kettős jelentésű, jelentheti azt, hogy mi okból, és jelentheti azt, hogy mi célból. A diakóniában, a szeretett szolgálatban és általában is a szolgálatban soha ne kérdezzünk az okokra, a célra szegezzük a tekintetünket. Minden szolgálat célja ugyanis az, hogy felragyogjon Isten dicsősége. Azért vannak körülöttünk rászoruló emberek, hogy a nekik történő segítés által Isten kegyelme, Isten szeretete, Isten dicsősége, a gyülekezet csodája legyen nyilvánvaló mindenki előtt. Ebben a történetben Jézus dicsőült meg a csodálatos gyógyítás nyomán. De emellett még, ezt már csak zárójelben mondom, még egy közvetett tanítást adott a szombatról is, hiszen ezt a csodát szombaton végezte, ezért is kezdik el őt üldözni. Más történetekben elmondja Jézus nyíltan, itt erről nincsen szó, de nyilván a háttérben itt is megtalálható, hogy a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Mert az ember fia ura a szombatnak is. És kedves testvérek, a mi szolgálatainknak és ezen belül szeretett szolgálatunknak is csak akkor van értelme, ha általa felragyog Isten kegyelme, Isten dicsősége. Ahogyan a hegyi beszédben olvassuk, ezt is sokszor szoktam idézni, ezt az ige verset, úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Körülbelül egy hónapja az akkori decemberi igehirdetésben már beszéltem arról, hogy mi a különbség a szociális munka és a diakónia között. A szociális munka esetében a hit témája fel sem merül. Egyszerűen fizikai segítségnyújtásról van szó, vagy esetleg vegyül bele lelki segítségnyújtás is, de a hitről nincs szó. Ezt úgy is fordíthatnánk le a mi esetünkre, hogy a diakóniai rászorultság célja a szociális munka esetében értelmetlen gondolat. Maximum az okával lehet foglalkozni, hogy miért került ez az ember ilyen helyzetbe, de itt is talán fontosabb az, hogy hogyan segítsünk rajta, de itt a diakóniai rászorultság céljáról tudnélik, hogy Isten kegyelme, szeretete, dicsősége ragyogjon föl, arról a szociális munkában nem lehet szó. Pedig az egész világ minden történése mögött ott van Isten. Ami jó, az tőle származik, ami rossz, azt ő engedte meg. Sőt, Ézsaiásnál így szól Isten saját magáról, én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Kedves testvérem, nem tudom, hogy éppen valamilyen bajban vagy-e, valamilyen szorultságban vagy-e. Én nem ismerem minden embernek az élet körülményeit, de ha igen, hadd mondjam biztatásképpen, hogy nem csak mindenről tud Isten, hanem minden az ő kezében van, és minden az ő dicsőségét szolgálja, és ezt soha se veszítsük el szemünk elől. Tehát a diakóniai rászorultság, a szükség, a baj, az esendőség céljára kérdezzünk, és soha ne az okára, és a célja mindig ez, hogy Isten láttassék meg közöttünk. Tovább menve a diakónia külső céljáról és belső céljáról szeretnék beszélni. Ezeket a kifejezéseket a hittanoktatásból vettem kölcsön. Egy hittanórán külső cél az, amit az óra elején elmondunk a gyerekeknek, megosztunk a tanulókkal, vagyis, hogy milyen történettel fognak majd megismerkedni. Például gyerekek, ma megnézzük, meglátjuk azt, hogy hogyan beszélt Isten Mózessel az égő csipkebokornál. Ez a külső cél, amit az óra elején elmondunk, és ha minden jól megy, akkor az óra végére be is fejezzük a történetet. De a hittanóráknak mindig van egy belső célja is, amit nem mondok el a gyerekeknek, de amit tulajdonképpen el akarok érni, amit üzenetként szeretnék átadni, hogy tudnélik, hogyha ennél a példánál maradok, Isten ma is szól, és hogy a gyermekekben ébredjen egy vágy az Istennel való élő személyes kapcsolat iránt. Ez a belső cél. Ezeket a kifejezéseket vettem kölcsön, mert ilyen értelemben Jézus gyógyító munkájának és a diakóniának is van külső célja és belső célja. A külső cél a fizikai gyógyítás, vagy a mi esetünkben a fizikai segítségnyújtás, úgy, ahogyan olvassuk, hogy hogyan gyógyította meg Jézus a vakon születettet. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, majd azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. Tehát a külső cél a fizikai gyógyítás. Azért úgy zárójelbe hadd tegyem hozzá, hogy ehhez a gyógyuláshoz is kellett hit. Mert hogyha a vakember nem ment volna el a Siloám tavához, akkor bizony nem gyógyult volna meg. Jézusnak sok ízben esett meg a szíve vak, süket embereken, bénákon, megkötözöttökön, sőt, még halottakat is támasztott föl. És nem minden esetben mondott Jézus lelki dolgokat. Például itt, ebben a történetben nem olvasunk semmi olyasmit, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy eredj el és többet ne vétkezzél. Egyszerűen csak egy utasítást adott neki a gyógyulás útjára nézve, és meg is gyógyult. Látott. Kedves testvérek, mi is gyakran átéljük Istennek ezt a csodálatos cselekedetét, tettét, hogy a mi életünkben is előfordul az, hogy Istennek az a szándéka, hogy bennünket meggyógyít fizikailag, megsegít fizikailag, de azért ez mégiscsak egy külső cél. Mert ennek az ember meggyógyításának és általában a diakóniának van egy belső célja is. Megint csak azt mondom, hogy ha nincs, akkor az csupán szociális munka. És ez a belső cél a hitrejutás, a lelki vakság meggyógyítása. Kedves testvérek, nem tudom, hogy amikor az teljes történetet hallottuk, akkor feltűnt-e a testvéreknek az, hogy micsoda lelki tisztán látásról tanúskodik az, ahogyan ez a meggyógyított ember bátran és metsző logikával kioktatja a farizeusokat. Újra megkérdezték tőle, mit csinált veled? Hogy nyitotta meg a szemedet? Ő így felelt nekik. Már mondtam nektek, de nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Netán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Erre összeszitták, és azt mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Az ember pedig így válaszolt nekik, ebben éppen az a csodálatos, hogy nem tudjátok, honnan való, pedig megnyitotta a szememet. Mert azt tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak az hallgatja meg, aki istenfélős, az ő akaratát cselekszi. Örök idők óta nem hallottak még olyat, hogy egy vakon született szemét valaki megnyitotta volna. Ha az az ember nem Istentől lenne, semmit sem tehetne. Erre azt mondták neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és ezzel kidobták. Kidobták tehetetlen mérgükben. Mert olyan világosan, olyan bátran, olyan éles logikával tett bizonyságot Jézusról, hogy ez a végsőkig irritálta a farizeusokat. Nem tudtak ellene semmit mondani, semmilyen érvet nem tudtak felhozni ellene. Csak az, hogy te akarsz minket tanítani. Gondoljuk bele annak a világnak az életébe, hogy egy vakon született ember, aki valószínűleg az út szélén koldult, hiszen úgy láthatták meg Jézus és a tanítványai, amikor arra haladtak. És a másik oldalon a farizeusok, és mégis ez a vakon született ember, amikor Jézus meggyógyította őt testileg, nem csak testileg gyógyult meg, hanem lelkileg is. Mert bizonyságot tett, és ráadásul nem is akárhogyan, hanem bátor bizonyságot tett az ő gyógyító orvosáról, Jézus Krisztusról. Persze, azért tudjuk az igéből, hogy nem minden testi értelemben meggyógyított ember jutott el az élő hitre. Például a 10 leprás, meggyógyított leprás közül csak egy ment vissza hálát adni Jézushoz a gyógyulásáért. És kedves testvérem, hadd tegyem fel neked megint személyesen a kérdést, hogy történt-e veled valami nagy csoda, valami gyógyulás, vagy balesetből történő felépülés, vagy csak olyan nem annyira feltűnő, hanem inkább a lélekben végbe menő csoda. És ilyenkor mindig az a kérdés, hogy a testi gyógyulást követte-e, vagy párhuzamosan járt-e vele a lelki gyógyulás. Hogy eljutottál-e az élő hitig, eljutottál-e Jézus Krisztusig. És ugyanígy a szolgálatunk, amellyel mások felé szolgálunk, vajon csak a külső cél mozgatja a cselekedeteinket, vagy a belső cél is? Ez a diakóniai munkánknak a próbaköve, és általában is bármilyen szolgálatnak a próbaköve, hogy csak a külső cél mozgat minket, vagy a belső cél is. Az ige hirdetés harmadik pontja szoros kapcsolatban áll az előzővel, ott célokról beszéltünk, itt a diakónia idézőjelbe tett eredményéről és következményéről. A diakónia eredménye a fizikai gyógyulás egy részről, más részről pedig az, és ezért is tettem többek között idézőjelbe az eredményt, hogy bizonyságtétele nyomán ezt a korábban vak embert kidobták, és ezzel kidobták. Vagy ahogyan az újfordítású Biblia mondja, és kiközösítették. Valószínűleg mindkettő igaz. Valószínűleg valóban fizikailag is kidobatták, de a gyülekezetből is kivetették, kiközösítették őt, hiszen olyanokat mondott, amit a zsidó közösségben mondani abban az időben nem volt szabad. Ha a diakónia célt ér, vagy bármilyen szolgálat célt ér, annak eredménye nem csak a gyógyulás, nem csak fizikai javulás, nem csak anyagi, testi megkönnyebbedés, hanem esetleg a környezettel való konfliktus is, ugyanis a hitre jutás sohasem közömbös dolog. Viszont nem csak ilyen értelemben vett eredménye van a diakóniának, hanem van következménye is. Megint csak hadd olvassam az igét. Meghallotta Jézus, hogy kidobták azt, és amint rátalált, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus pedig azt mondta neki, most már látod is őt, mert aki beszél veled, ő az. Ő pedig azt mondta, hiszek Uram, és imádta őt. A diakóniának, hogyha igazi és Isten lelke által megáldott szolgálat, akkor a következménye Isten imádása, Jézus Krisztus imádása, az átadott élet. És van egy másik következmény is. Bár amit most mondani szeretnék, az nincsen benne az igében, de talán feltételezhető az, hogy a meggyógyult ember a későbbiekben Jézus tanítványa lett. Mire alapozom én ezt a kijelentésemet? Az egyik az, hogy nagyon érdekes, hogy Jézus őt a Siloám tavához küldte el, és a Siloám azt jelenti, hogy küldött. Ezt érthetjük az alatt, hogy Jézus valóban oda küldte, hogy meggyógyuljon, de érthetjük úgy is, hogy aztán ő maga is, a meggyógyult ember is, Isten küldötte lett, hogy küldetést vállalt magára. Aztán azért is gondolom ezt, mert kiközösítették őt az istentiszteleti, a vallási közösségből, nem volt hát más választása, mint hogy Jézushoz csatlakozzon. Aztán azért is gondolok erre, mert gyakran követték Jézust az általa meggyógyított emberek. Erről nagyon sok példát olvasunk. És azért is feltételezhető mindez, mert ezután a fejezet után következik folyamatosan a jó pásztorról szóló beszéde Jézusnak, a János evangéliumának a 10. fejezete, és abban a maga juhairól beszél, akik követik őt. Mi általában egy-egy bibliai részt külön-külön szoktunk olvasni, hogyha a kalauz szerint olvassuk, akkor még kisebb részletekben, de nagyon ritkán olvassuk teljesen folyamatosan a szöveget, és fontos azt látnunk, hogy miután Jézus meggyógyította a születése óta vak embert, azután, és a farizeusok pedig elutasították őt, azután kezd beszélni az ő juhairól, és azokról, aki tolva és rabló, akik megpróbálják a juhokat tönkretenni. És ott mondja Jézus, hogy a jó pásztor hangját ismerik a juhok, ő néven nevezi őket, kivezeti őket, legelőre viszi őket, és ő, mint a juhok ajtaja, rajta keresztül bejárnak és kijárnak a juhok. Talán nem véletlen mindez, mondom, ez így nincs benne a Bibliában, de elképzelhető, hogy Jézus diakóniájának a következménye az is volt, hogy a meggyógyított vak csatlakozott hozzá. Kedves testvérek, láttuk a diakóniai rászorultság a szükség okát és célját, a diakónia külső célját és belső célját, valamint a diakónia eredményét és következményét. Bár csak mindig ilyen lehetne a mi diakóniánk, hogy a végeredmény ne lenne más, mint az értünk meghalt, de harmadnapon feltámadott Jézus Krisztusnak a felmutatása, hogy emberek megismerjék őt, és leborulva imádják őt, mint személyes megváltójukat és urukat. Amen. Ráfelelő énekként a 86. Zsoltár 5. versét énekeljük. E világon minden népek, kiket teremtél, eljönnek. Valóban, Urunk, hadd jöjjünk hozzád, és leborulva hadd imádjunk téged, mert te vagy az egyetlen Isten, te vagy az a csodálatos, aki egyszülött fiadban olyan közel jöttél hozzánk, akiben megüresítetted önmagadat, aki szolgai formát vett föl, és aki emberré lett. Köszönjük, Urunk, hogy a mennyei dicsőségedet szemlélhetjük akkor is, amikor ennek a dicsőségnek az elrejtéséről olvasunk az igében. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus magára vette az emberi bajt, nyomorúságot, öregedést, betegségeket, halált. Magára vette az emberi bűnt, magára vette az én bűnömet is, és belehalt azokba. Köszönjük, hogy így végezted el a megváltás csodálatos munkáját, és hogy ebből táplálkozhat minden szolgálat, a diakóniai szolgálattól kezdve a misszión keresztül gyülekezet építéséig. Add meg, Urunk, hogy amikor valamilyen szolgálatot vállalunk, akár gyülekezetben, akár családban, akár munkahelyen, barátok között, annak a fő célja mindig az legyen, hogy téged emberek megismerjenek. Urunk, bocsásd meg, amikor erről megfeledkezünk, amikor csak a külső cél fontos a számunkra. Hiszen ha csak a külső célt szolgáljuk, akkor az a szolgálat rólunk szól, hogy mi segítünk. De hogyha a belső cél a legfontosabb a számunkra, akkor a te dicsőségedet tudjuk felragyogtatni. Ebben könyörülj rajtunk, hogy így tudjunk szolgálni. Kérünk, Urunk, saját magunkért, gyülekezetünkért. Hadd kérjünk, Urunk, azért a családért is, amelyik gyászol, aki elvesztették szerettüket. Ajándékozz meg őket a vigasztalással, végez feléjük diakóniai szolgálatot, hogy lelkükben gyógyuljanak. Kérünk, Urunk, a mi hazánkért, hiszen ennek a mai magyar társadalomnak is gyógyulásra van szüksége, nem csak fizikai gyógyulásra, hogy az anyagiakban bővölködjünk, hanem elsősorban a lelki gyógyulásra, hogy téged megismerjünk, és minél többen a te gyermekeid lehessenek. Urunk, hadd tegyük így kezedbe a mi életünket és szolgálatunkat. Amen. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni.